miért fontos az anyatejes táplálás a csecsemők szempontjából?
Egyrészt a szoktatás a biológiai norma, ugye emlősök vagyunk, és ez a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb táplálási mód. Rendkívül sok jótékony hatása van annak, hogyha szoktatják egy kisbabát. Én nem szeretek előny-hátrányról beszélni, hiszen ez a biológiai norma, ezért nincsenek hátrányai. Rövid és hosszú távon is számos jótékony hatással bír, leginkább a fertőző betegségek megelőzése véget, úgy mint a felső légúti fertőzések, gastrointestinális fertőzések, ilyen hasmenéssel, hányással járó betegségek, de nagyon hosszú távon is jó lehet, hogyha szoptatják a kisbabát, mert bizonyos krónikus betegségek, szívérendszeri betegség, cukorbetegség, akár daganatos betegségek esélyét is csökkentheti az, hogyha őket szoptatják. Édesanyákra is jótékony hatással van az, hogyha szoptatnak. Kimutatták vizsgálatokban, hogy például a petefészekrák, emlőrák esélyét is csökkenti hosszú távon, hogyha szoptat, és ez dózis függő. Minél hosszabban szoptat egy édesanya, annál kisebb ezeknek a megbetegedéseknek az esélye.
Amiket az előbb mondott a gyermekekre, akik aztán ugye felnőnek, az a rájuk vonatkozó hatása. Itt is számít az, hogy mennyi ideig táplálták anyatejjel?
Igen. Általában azt írják a kutatásokban, hogy dózis függő módon csökkenti ezeknek a betegségeknek az előfordulását, tehát minél hosszabb ideig, annál jobb. Sokan azt gondolják, hogy hát egy éves koron túl már nincs semmi az anyatejben, és nem is kell, már csak lelki hatásai vannak, de ez nem igaz. Hogyha bekerül egy-két éves kisgyerek akár bölcsödébe, abszolút látszik, hogy sokkal kisebb eséllyel kap el különböző betegségeket, sokkal erősebb az immunrendszerük ezeknek a gyerekeknek, hiszen az anyatejen keresztül kapnak passzív védettséget az anyukájuktól.
Van-e egy ilyen minimum idő, vagy max és maximum idő, amit javasolhatnak, vagy javasolhat ön édesanyáknak szoptatásra? Ugye a WHO-nak van egy ilyen ajánlás, hogy 6 hónapos korig érdemes csak anyatejjel táplálni.
Így van, ezt nem csak a WHO, hanem Magyar és Amerikai Gyerekgyógyász Társaság is így javasolja, hogy 6 hónapos korig kizárólagos szoptatás javasolt, nincs szüksége egy gyakran és hatékonyan szopó kisbabának se teára, se vízre, se tápszerre, elegendő 6 hónapos korig a kizárólagos anyatej, és utána hozzátáplálás megkezdése mellett pedig 1-2 éves korig, vagy akár azon túl is teljesen jó lehet, hogyha szoptatják. Nem káros, sokan így azt mondják, hogy 1 éves koron túl már csak az anya igénye, de hogy így említettem, abszolút tápláló az anyatej 1 éves koron túl is, és passzív védelmet is biztosít a gyermeknek.
De abból, amit mond, az következik, hogy a 6 hónap után viszont muszáj már hozzátáplálni?
6 hónapos koron túl már javasolt hozzátáplálni, hiszen előfordulhat akár vashiány, akár vitaminhiányok, és érdemes elkezdeni megismertetni a különböző ételekkel is, amit a család fogyaszt. Zöldségekből, gyümölcsökből javasolt az idén zöldségek, idén gyümölcsök kóstoltatása, de azt is fontos tudni, hogy körülbelül 1 éves korig azért a fő táplálék az anyatej, és hogyha hosszan szeretne szoptatni egy édesanya, és ez javasolt is a különböző jótékony hatások miatt, akkor nem feltétlen kell elválasztani a kisbabát, hanem szoptatás után megkínálni a különböző zöldségekkel, gyümölcsökkel, és akkor majd ő szépen fokozatosan áttér a felnőtt étrendre.
Van-e hazai adatunk arra nézve, hogy egyébként a gyermekek, csecsemők hány százalékát szoptatja az édesanyja, és van ebben valamilyen elmozdulás, valamilyen irány?
Igen, sajnos egy negatív elmozdulás indult meg az elmúlt évek során. A 4 hónapos korig tartó szoptatás körülbelül 60%, illetve inkább alatta van, és az évek óta folyamatosan csökken, ugyanígy a 6 hónapos korig tartó valahol 40% volt, és már 36-37% környékén tartunk. Sajnos egy lassú csökkenést mutat.
És mit gondol, mi lehet ennek az oka?
Ez több tényezős dolog. Alapvetően fontos azt tudni, hogy az édesanyák képesek lennének arra nagy részt, több mint 90%-ban, hogy a saját anyatejükkel el tudják látni a kisbabájukat. És volt 2018-ban egy kohorsz vizsgálat, amely azt mutatta, hogy a magyar anyák több mint 90%-a valóban csak szoptatni szeretné a babáját 6 hónapos korig. Ugyanezeket az édesanyákat megkérdezték a szülés után, akkor már a kórházból hazamenve már csak 60%-át szoptatták kizárólag ezeknek a gyerekeknek, és ugyanígy az átlagot nézve lecsökkent 4 hónapos korra és 6 hónapos korra ez az arány. Ez egyrészt azt mutatja, hogy nem csak fejben dől el az, hogy sikeres lesz-e vagy nem, mert hogyha nem kap megfelelő információkat és elegendő támogatást a környezet részéről egy szoptató kismama, akkor sajnos a terve kudarcba fulladhat.
Nagyon misztikusan hangzik a támogató hozzáállás. Itt mire gondol, hogy mondjuk a család beleszól, okoskodik, vagy arra, hogy elfárad mondjuk ebben a 24 órás készenlétben, vagy arra, hogy egyszer a társadalom nem annyira toleráns mondjuk a szoptatós édesanyákkal, ha elmegy a városba, nehezen talál helyet, ahol mondjuk meg tudja etetni a gyermekét. Mire gondolt ez alatt, vagy ezek mindegyikére?
Igen, ezek mind hozzájárulhatnak, hogyha nyilván jó szándékkal próbál a család is segíteni az anyukának, de hogyha azt látják, hogy az anya fáradt, mert a baba nagyon sokat van fönt, függetlenül attól, hogy tápszert kap vagy szoptatják, ugyanúgy sokat lesz fönt az első időszakban, és ebben minden anya el tud fáradni, de nyilván, hogyha azt látják, hogy az anyuka kifáradt, akkor jó szándékkal javasolhatja akár egy nagyszülő, hogy akár adjon neki más, de tesse meg tápszerrel, hogy többet aludjon, de ezek általában nem sikeres megoldások, viszont afelé vezethet, hogy hamarabb abba hagyják a szoptatást. Ugyanígy, ha mondjuk egy édesanyja hamarabb vissza szeretne menni dolgozni, ez is egy tényező lehet, hogy akár a munkahelyét szeretné megőrizni, vagy anyagi okok vezérlik, hogy muszáj visszamennie hamarabb. Igen, ezek mind sajnos hozzájárulhatnak, de akár a támogató környezeten lehet érteni a kórházat is, ahova bekerül, és esetleg nincs elegendő személyzet ahhoz, hogy ott álljon az anyuka mellett, akár több tíz percen keresztül, hogy segítsen merre tenni a kisbabáját, vagy egy-egy rosszul irányzott mondatot kap akár a családja részéről, akár barátok részéről, vagy akár az egészségügyi dolgozók részéről. Szóval ez egy teljesen összetett dolog, ami miatt kudarcba fulladhat a szoptatás.
És akkor kire hallgasson egy édesanyja ön szerint?
Egyrészt az ösztöneire, hogyha az súgja, hogy valami, amit neki mondanak, az ő elképzelésével, érzéseivel ellentétes, akkor mindenképpen próbáljon olyan embert találni, aki támogatja az ő saját terveiben. Laktációs szaktanácsadóként is azt tudom mondani, hogy soha nem erőltetjük a szoptatást, soha nem beszélünk rá egy édesanyát arra, hogy szoptasson, hogyha ő nem szeretne. Viszont, hogyha nehézség adódik, akkor fontos utána menni, fontos feltérképezni, hogy mi lehet a háttérben, nem csak egy tüneti terápiaként egy receptet a kezébe nyomni, hanem abszolút megnézni, hogy hatékonyan szopik-e a kisbaba, jól helyezi-e merre, megfelelően jut tejhez a baba, nincs-e valamilyen olyan ok a háttérben, ami miatt esetleg nem elegendő a tej, leggyakrabban azért adják fel egyébként az édesanyák a szoptatást, mert azt gondolják, hogy nem elég a tej. Holott mind anatómiai, mind élettani, biológiai szempontból a nők több mint 90%-a teljesen elegendő tejet tudna termelni a babája számára. Ezeket mind-mind körbe kell ilyenkor járni.
Kihez fordulhat egy anyuka, hogyha elakad, de segítséget szeretne kérni?
Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos szoptatásban jártas, magas szinten képzett szakemberhez fordulni. Ez lehet védőnő, lehet háziorvos, lehet akár szülésznőgyógyász, gyermekorvos, szoptatási tanácsadó, önkéntes segítő. Mindenképpen az a lényeg, hogy szoptatásban magasan képzett legyen. Azt gondolhatnánk, hogy a szoptatás ez egy ösztönös dolog, és ez mindenkinek megy. Az utóbbi több tíz évben egyre komolyabb irodalma van, hogy mennyire összetett dolog az anyateljes táplálás, a tejelválasztás és a szoptatás. És egyre képzettebb szakemberek kerülnek ki Magyarországon is, pontosan a Semmelweis Egyetemnek a mentálhigiénés intézetéből, laktációs szaktanácsadók, nincsenek még olyan sokan, jelenleg körülbelül 100 laktációs szaktanácsadó dolgozik, akiknek egy része nemzetközi vizsgával is rendelkezik, ez a legmagasabb végzettség, amit ezen a szinten el lehet érni, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen szoptatásban magasan képzett szakemberhez kell ilyenkor fordulni. Hogyha nem ér el ilyen szakembert, akkor viszont nagyon sok önkéntes segítő is van. A Lelecsligának vannak önkéntes szoptatási segítői, és a Szoptatásért Magyar Egyesület is képzett önkéntes segítőket. Természetesen szakemberek is, védőnő, háziorvos is segíthet, de sokszor nekik nincs arra idejük, hogy akár egy-másfél órát is ott üljenek egy édesanyja mellett, akinek problémája van, és feltérképezzék a hátteret, ilyenkor mindenképpen érdemes időt fordítani rá.
Még egy kicsit beszéljünk magáról az anyatejről, hogy mi van az anyatejben, amitől ennyire jó tápláléka ez egyébként a csecsemőknek összetételben?
Az anyatej az egy élő táplálék, olyan sejteket tartalmaz, amelyek megvédik a babát a fertőzéstől aktív módon is, illetve passzív módon is az anyukán keresztül kap olyan immunglobulinokat, amelyek védik akár az említett gyomorbélfertőzésektől, vagy felső légúti fertőzésektől, és folyamatosan változik az összetétele a kisbaba igényei szerint. Egy szoros összefüggésben van az édesanyja a kisbabával, az ő jelzéseire reagálva alakul a tejnek az összetétele. Még az első időszakban magasabban fehérje tartalmát folyamatosan csökkent, például a koraszülött osztályon az anyatej rendszeres mérésével megfigyeltük, hogy az első időszakban, az első pár napban sokkal magasabb az immunglobulinoknak az aránya, és a fehérjének az aránya. Az immunglobulinok pedig azt jelzik, hogy annak az egészen kis védtelen kisbabának arra van szüksége, hogy a fertőzésektől megóvja, és az ő anyukájának a szervezete teljesen jól érzékel, és hamarabb érkezett meg ez a kisbaba, és védeni kell. Nem feltétlenül a táplálék funkciója teljesül be az első pár napban, hanem abszolút a védelem, és később ez folyamatosan átalakul. Ugyanígy a zsír összetétel is változik, napi szinten is, milyen gyakran szopott a kisbaba, mennyi idő telt el két szoptatás között. Változik az íz összetétele, az aroma attól függően, hogy az anyuka éppen mit evett. Szóval rendkívül összetett, hogy mi van benne, sőt még őssejtek is vannak benne, amelynek a kutatása még gyerekcipőben jár.
Az is egy nagy kérdés, szerintem az anyukákban is, illetve a családokban ez egy állandó téma, ahol van egy csecsemő, hogy akkor hányszor szabad lehet egy csecsemőt szoptatni. Most ön szerint, a tudomány jelenlegi állása szerint mi a jó módszer?
Így van, az anyatej összetétele, ami azt mutatja, hogy a tejcukor tartalma az összes emlőshöz képest igen magas, az azt mutatja, hogy az idegrendszer fejlődése a legfontosabb, hogy a tejcukor az átalakulva beépül az agyba, meg táplálékként is szolgál, viszont nagyon hamar kiürül. És ha nagyon hamar kiürül, az azt feltételezhetjük, hogy gyakori szoktatást igényel egy újszülött, és utána egy csecsemő is. Amit minimumnak szoktunk mondani és javasolni, az, hogy legalább egy 8 alkalommal szokjon a baba, az azért is jó, mert az édesanyja mellé elegendő ingert kap ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű tejet termeljen a baba számára, és a baba is normálisan tud fejlődni, de ettől elég jelentős eltérések lehetnek, inkább fölfele, mint lefele, mert az a gyakoribb, hogy ennél gyakrabban szoknak a babát, nem pedig ritkábban, és ez még csecsemőkorban is jellemző. Tehát attól, hogy minél nagyobb egy baba, nem fog ritkábban szokni, sőt inkább gyakrabban, amikor már elvonja a figyelmét mindenféle tárgy, hang, zaj, akkor inkább afele fordulnak, hogy gyakrabban kevesebbet szoknak, és nem ritkábban többet.
És ezzel semmi gond nincsen?
Nincsen, semmi gond, egyáltalán nincsen. Amikor egy édesanyja szépen össze tud hangolódni a kisbabájával, akkor észleli a jelzésein, hogy mikor szeretne szokni, és ez nem feltétlenül csak azt jelent, hogy éhes, hanem lehet szomjas, lehet fáradt, lehet álmos, lehet nyűgös, és mindezekre jó megoldás a szoptatás, hiszen meg tudja nyugtatni a babát, maga az anyukának a közelsége, a táplálásra pedig ugye az anyatej összetétele teljesen megfelelő. Ebben a nyári melegben pedig fontos elmondani, hogy nem kell vizet adni egy szoptatott kisbabának, mert hogy visszatérve az anyatej összetételére, a legnagyobb rész az víz, 86% körülbelül, és hogyha szomjas, akkor csak egy picit szopizik, akár gyakrabban, és azzal teljesen tudja oltani a szomját is.
Mit gondol arról, hogyha valaki édesanyja nem tud szoptatni, vagy nem akar szoptatni, akkor érdemesebb belemenni anyatej beszerzésbe, és akkor itt ennek vannak legális, meg kevésbé legális módszere is, tehát hogy valaki próbáljon-e vásárolni anyatejet a csecsemőjének.
Így van, a gyerekgyógyászati javaslatok alapján az elsődleges az, hogy szoptassák a kisbabát, a másodlagos a pótlásként az édesanyja saját leszejteje, és harmadlagosan pedig donornői tej. Donornői tej az azt jelenti, hogy egészségügyileg rendben lévő, kivizsgált, különböző szempontok szerint kivizsgált édesanyja adhat tejet. Ez többféleképpen működik. Egyrészt a tejbankokba adhatja le a tejét, ahol ellenőrzés és pasztörizálás útján jut el a rászoruló kisbabákhoz. Egyébként ezek a tejek legnagyobb részt koraszülötti osztályokra kerülnek, a koraszülött kisbabák fogyasztják. A másrészt megvan annak a módja, hogy háziorvos hogyan tud fölírni, milyen körülmények között tud fölírni egy rászoruló kisbabának anyatejet. Például, hogyha beteg, bélműtétje volt, tejfehérje érzékeny, anya olyan gyógyszert szed, ami mellett nem szoptathat, vagy olyan betegsége van, ami mellett nem szoptathat. Utóbbi kettő azért elég ritka. Ilyenkor 8 hónapos korig jogosult receptre az a kisbaba anyatejet kapni, ezt ingyenesen lehet kiváltani. Ez erről nagyon-nagyon sokan nem tudnak, és még a támogatott tápszerek is ugye pénzbe kerülnek, míg a jogosult kisbabáknak ingyenesen föl lehetne írni a donornői tejet. És akkor folytatva, hogy van arra is lehetőség, hogy háztól házig kapjanak a kisbabák anyatejet, ez pedig úgy működik, hogy szintén olyan donoroktól, akik egészségügyi vizsgálatokon átmentek, akár frissen leszedve a tejet, megkaphatják ezek a kisbabák, szokott olyan lenni, hogy édesapa vagy nagymama elmegy a tejért, és akkor elhozzák a tejadó anyukától, tehát ilyenkor nem pasztörizálják, viszont mindenképpen egészséges az az édesanyja, aki tejet ad. Vásárlást én egyáltalán nem javaslom, a fekete piacot azt nem, hiszen nem tudjuk, hogy milyen annak az édesanyjának az egészségi állapota, aki árulja ezt a tejet, illetve a tejnek a minősége, hiszen hogyha már pénz van benne, akkor előfordulhat, hogy nem jó minőségű. Mindenképpen ellenőrzött forrásból szabad csak tejet adni egy kisbabának olyan szinten, mintha vért kapnánk. Teljesen biztonságos a donor női tejrendszer ezáltal.
Köszönöm, és egy utolsó aktuális kérdés még. Mi a helyzet akkor, hogyha egy édesanyja koronavírusos, és újszülött gyermeke van, vagy szoptatós korban lévő gyermeke van? Érdemes szoptatnia, vagy inkább a távolságtartást kell választani ebben az esetben?
A jelenlegi ismereteink szerint a szoptatást támogatjuk ebben a helyzetben is, nem a szétválasztást. Más vírusokkal kapcsolatban vannak ismereteink, és azok azt mutatják, hogy az anyuka szervezete elkezd ellenanyagot termelni a megfertőződés után a vírussal szemben, és ezek az ellenanyagok bejutnak a tejbe és bejutnak a babába. Más légúti betegségekkel kapcsolatban tapasztaltuk ezt. Még kevés irodalma van annak, hogy anyatejből kimutatták-e a vírust. Van néhány olyan cikk, amelyben szerepel, hogy kimutatták, de bizonytalan annak a háttere, hogy maga a fejés kapcsán került-e be a tejbe, vagy a köhögés kapcsán jutott be a babába, de így direktben kimutattak RNS-t anyatejből, de még teljesen nem tudjuk, hogy ez hogyan is működik. Viszont az, hogy elválasztják a babát és tápszert kap, vagy egy jól lévő egészséges újszülöttet szoptatnak, és ne adj Isten tünetmentesen átvészeli a fertőzést, azért ennek nagyobb a valószínűsége, és a tápszert adás azért nagyobb kockázatokkal jár, mint gondolnánk. Tehát jelen esetben az egészséges újszülöttet együtt tartjuk az édesanyával, hogyha az édesanyja jó állapotban van, és el tudja látni a babáját, akkor a szoptatást javasoljuk.
Nem akartam ebben az interjúban különösen a tápszerről beszélni, de ha már volt egy fél mondat, akkor legyen ez az utolsó kérdés, hogy mit jelent az, hogy kockázatai lehetnek a tápszeres táplálásnak?
Ugye a tápszer az tehéntejből van legnagyobb rész, vannak egyéb tápszerek, de a többségük tehéntej alapú. Tehéntej fehérje az egyik legallergizálóbb fehérjék egyike. Egyrészt, másrészt vannak kutatások, amelyek azt mutatják, hogy tápszerrel táplált babákban gyakoribb az allergia, asztma és különböző fertőzéseknek a kialakulásának az esélyét, ezt növeli. Később kisgyerekkorban is akár az elhízás esélyét is növelheti, hogyha nem szoptatják. Igazából azt mondanám, hogy több olyan tényező is van, ami miatt sokkal fontosabb lenne, hogy szoptassák a kisbabákat, mint háttérfeltérképezése nélkül, a probléma megoldása nélkül kapjanak tápszert, de leginkább az allergizáló hatás, illetve az, hogy az anyatejnek a jótékony hatásaitól elesik a gyermek, hogyha nem szoptatják. Nagyon sok édesanyja nem tudja, találkoztam már többször is ilyen esetekkel, hogy mondjuk tehéntejből van a tápszer, és nem anyatejből. És sok kisbaba és kisgyerek van, akit később diagnosztizálnak tejfehérje érzékenységgel. Úgyhogy ez egyik legaggasztóbb dolog.